Füles bagolyolvasó. Krúdi Gyula. Néma Magyarország. A varjak többször nyugtalankodnak ez időtájt, mint egyébkor. A húsvéti fák, amelyek oly halkan, észrevétlenül rügyeznek, mint a gyermekszerelem, az ő hangjukkal, fészkükkel, baljóslatú fekete figurájukkal vannak díszítve. Bozontos tanyájuk a fatetőn úgy leng a szélben, mint a Black House környékén egykor az angol regényben. A napsugár, amely déltájban oly meleg, mintha minden erejével kezdeni, meghódítani, ráerőszakolni akarná a tavaszt az elhitványult világra, érdektelenül hintáztatja a fekete madarakat magas állomásaikon. Az elcsöndesedett, elnéptelenedett falusitájon csak a varjak, csókák élik régi életüket. Fészket raknak, feltűnően hangosak, tojásaik miatt nyugtalankodók, míg az emberek, akik a nyurga, kopaszfák alatt elhaladnak, oly csendesek, hogy az is meghallatszik, ha két csirke a szomszéd udvaron összevész, a favágók munkája nagy messziségből jelt ad, míg a hajóács köznapi kalapálása olyan feltűnőség az elhalkult tájon, mint régi időben a gyors vonat szédületes robogása. A varjak élnek és céltalanul piros szoknyában néhány nő, aki már igazán csak azért viseli a tarka köntöst, mint a bujdokló címke színes mellénykéjét. A nap süt, erőszakosan, tavaszt, életet, megújhodást, gyönyörű ifjúságot a németek gránátjainál hatalmasabb erővel diktál a gyászba borult, öltözködni se kívánó földbe. Ismét fordul egyet az emberi élet a megfiatalodás, kiszellőzködés, újrügyezés és szerelem felé. Bármit írnak is az újságok. Tavasz van, ifjúság, új élet, remény és friss kedv van, ha a földgolyó közepéig fölszántják a föld hátát a kietlen lövegek, mindenáron gyönyörűséges a napsugár, szagos a fenyőfa levele, fehér a réti virág, és lepke jön a déli szél hátán az ismeretlen tartományból, amely az álmodó embernek a homlokára száll. A hadseregek kimeríthetik izomzatuknak végső erejét, forgáccsá lőhetik az ágyuk csövét, meghalhat még egy pár millió ember. Az évszak, amelynek ideje elkövetkezett, oly ártatlanul, nyugodtan jött át a nedves réteken, mint egy inges gyermek. Az emberek legfeljebb nem látják meg az újrügyeket, ifjú füveket, zsendülő szeleket, friss vízáramlásokat, amelyek az évszak beköszöntével a világra elkövetkeznek. Nem figyelik meg az emberek, hogy a folyók gyorsabban futnak, a kakasok más hangon kiáltanak, a csendességnek hangja, a felhőknek színe, a napáldozatnak tüneménye, más már, mint tegnap volt. Legfeljebb csak az emberek nem törődnek azzal, hogy az erdőnek különös illata kezd lenni. A hegyek elmerengenek a látóhatáron, mint terhes fiatal nők. A holdkora délután felkúszik a nyárfák hegyére, mint titkolózó szerenád, hogy lássa szerelmese búcsúzó képmását a napnyugati határon. Csatában járt katona hosszadalmasán lefekszik szülőföldje mezőjére, és halkan kotyog a bor a kiszáradt kulacsban, mintha az ordon téllel elmúlt volna az ő érdagasztó bátorsága is. Ódonszagú könyvek és vénséget lehelő pincegádorok, régi hordódongák és a téli estéken százszor telerajzolt haditérképek, tavalyi rögeszmék és vég nélküli szomorúságra beállított óramutatók a családi órán, mind idejüket múlták, midőn a konok, háborúba zsinegeit, szégyenpadra tett, a becstelenségek kalodájába zárt emberiség még mindig nem akarja látni, hogy tavasz van, máskor áhítatos, fiatalságot, új boldogságot, drága reményt, szitakötő szárnyú terveket ígérő tavasz. Az évszak azonban semmibe sem veszi az embereket, csinálják ők tovább a maguk dolgait, mint megőrült ácsok az akasztófákat. Az évszak, a gyönyörű, eljött a fáknak, folyóknak, réteknek, madaraknak, jelentéktelen kis füveknek, egy tisztásnak a fenyves erdőben s egy gyorgona bokornak a kedvéért. Eljött, mert szereti reggelenként új festékkel díszíteni a háztetőket, friss harmatokkal a parkbokrait, új nedvekkel a réteket és jószaggal a magános kutakat. Neki az a fontos, hogy a pusztai vadmadár az úrnak új tükörében fürözhesse meg tollait, az akászfa nagyot nyújjon, mint virágvasárnap a növendékleány, a varjú jajgató károgással űzze egymást a pusztaház körül, és a bokron kékes álomfoszlány maradjon reggelre a virágokkal álmodott éjszaka után. Mi köze a tavasznak az emberekhez? Még annyi sem, mint a visító malacoknak a kukoricához, amelyet kis csirkéjének szór a gazdasszony az ól előtt. A tavasz eljön és drága, erőszakos, rendbontó ölelkezését az emberek helyett majd kis csirkéken, énekes madarakon, néma nagyfákon, hallgatag réteken és a maguk nyelvén beszélő vizeken próbálja meg. Néki mindig kedvesebb lehetett egy vadrózsabokrot megcsókolni, mint egy unalmát űző embert. Nézzük a falut, amely oly néptelen, mint a régi tölgyfa erdőség, ahonnan elköltöztek a bajuszos cincérek, serényharkályok és életteljes disznókondák. A kakasok oly messziről beszélgetnek, mintha egy másik tartományból közölnék mondani valóikat, ahol béke és csendeség van, s a nők oly halkan mennek a házak fala mellett, mintha elveszítették volna minden bátorságukat az élethez az elmúlt 3 esztendő alatt. Még a házőrző ebek is gyávábbak lettek, és a kovács nagyszerű kalapálása, amely falvégi hangba könnyen elképzelhette a merengő, ősei megérkezését, utazását, kis terjedelmű tennivalóját, étvágyát és utazókabátját, a kalapálás oly fáradtan hangzik, mintha megunta volna a fegyverek készítését. Patkót, kerékszöget szeretne csinálni az a kalapács. A falusi ember élete nagyjában hasonlít a régiek életéhez, amelyről gyermekkorában hallhatott az unoka, a szabadságharc utáni magyar életről. Itt foglalkoznak titkos írással, amellyel nagyapáink leveleztek, midőn a vagabundok mindenféle hamis hírlelésekkel férkőztek vendégszeretetükbe. Akkor a közelgők lapkáról meg a bujdosó Kossuthról írtak egymásnak titkos leveleket a szomszédos faluba, amelyet kalapja alá rejtett a cigány postás. Most még ártatlanabbak a levelek a régi ámborúhajtásoknál. Bözsikém, vasárnap Pesten leszek, remélem, megkapom az ígért 2 puszit. Írja valaki egyiptomi hieroglifekkel. A tél és a háború hosszú. A dob kutyabőre esténként várja a titokzatos ABC jeleit. A falusi úriember úgy eltávolodik a modern életből, amelyhez már javában közelgett, mint azok a régi muszkaregény hősök, akikről a halhatatlan Turgenyev vadásziratai című könyvét írta. Az esték végtelenül hosszúak, úgy halkul el az élet, mint a mécses lángja, örülni többé nem lehet a farsangi állarcoknak. Elvitték a magtárjavát. Az ősapák félszegolaj festményei olyan ilyetten néznek alá a falról, mintha ők, a másvilágiak sem tudnák, hogy mi következik ezután. Az öreg cselédek hosszasan bámulnak az estébe. A fák különöset sóhajtanak. A földes úr titkos írással levelet ír egy ismeretlen nőnek. És hosszan, szinte másvilágias tekintettel néznek egymásra az emberek, ha találkoznak. Már nem szokás beszélgetni sem a háborúról, mint valamely családi szerencsétlenségről. Már megszokta mindenki, hogy olyan csend veszi körül, mint a tengerfenéken. A boltban minden nap elfogy valamely régi portéka, amit többet nem lehet kapni. Senki sem csodálkozik, mindenki nyugodt, mintha ez volna a természetes rendje az életnek. A nagypénteki kereplőt forgatja ki egy hangúsággal a harangozó, mint amilyen mostanában a falusi ember élete. Napközben fotografáltunk a réten, mint a színészeket felveszik Pesten, pattant a kis masina, izgatott volt a lencse előtt a nő és férfi, és a nap eltelik azzal is, amíg a napsugárból papíros kép lesz. Régi regénykönyvek, a nagymama olvasmányai, lekerülnek a padlásról. Pesten tán másképpen éltek, mondja a falusi uraság, itt meg kell elégedni gyertyával. Az elején gondos emberek voltak, eltették a gyertyakoppantót. Tavaszi éj van, hol gyárta utcákra bámulok, a láthatatlan rügyek kibújnak a gajak tetejéből, a földből egy kis fű nyújtogatja a nyakát. Hová szöktél tavasz az emberek elől? 1918. Utószó. A magyar tájakban Krúdi Gyulának azokat a torrajzai gyűjtöttük össze, melyekben a magyar nyelv nagyművésze a hazai humusz ihletéséről, az áldott anyaföld szeretetéről számol be. Végig tekint életén, vándorlásain, elmélázó darvadozásain, s leírja mindazt, amit látott, tapasztalt, észlelt. Az országjáró Krúdi Gyula, ha nem is vándorolt annyit, mint Petőfi, vagy Móricz Zsigmond, mégis jól ismerte a hazai tájakat. Már gyermekkorában bebarangolta a nyírséget, s az újságíró élénk figyelmével fedezte fel az Alföld, a Dunántúl, vagy a felső Tisza vidékének tájanként változó arculatát. A szülőföld, a nyíri világ mint a serdülőkor első benyomásainak színhelye jelenik meg. A szülőföld, ahova minden körülmények között visszatér. Anteusként merít innen erőt, biztatást és ihletet az élet nehéz, vagy felhőtlen óráiban. Illő is, hogy ez a részkép viselje leggazdagabban az álomlátó Krúdi művészetét. Magyar tájak és képek vonulnak el az olvasó előtt a nyíri lankáktól kezdve az alföldi rónákon, a Dunántúli dombok szelíd hajlatán át. A Balaton hangulata olyan erővel vonzza magához, hogy róla írva, rajzait különleges derű vonja be. Színpompás, hangulatos képek során felragyog a csodálatos tóból áradó fény, amely Krúdi írásait is elbűvölővé varázsolja. Akár a tóparti füzek sejtelmes zúgására figyel, akár a füredi színi élet biedermeieres alakjai toppannak elénk, mindig ott érezzük ezekben a rajzokban az írónak az alkotásban kielégülő örömét és boldogságát. A magyar tájak nem szabályszerű bajdecker, hanem valóság, maga a lüktető élet. A kenyérért harcoló parasztok napbarnította harca épp úgy megjelenik torrajzai során, mint azok a nyíri virtusból élő szülőföldi alakok, akik örök utitársként kísérték végig életét. A nehéz verítékkel dolgozók mellett nagy számmal tűnnek fel írásaiban a társadalom számkivetettjei, vagy az életkedélyes svindlerei, akiket sorsuk a lét perifériáira dobott. A magyar tájak is tanúsítja, hogy legszínesebben álmodozó költőnk, akit a nyírség adott irodalmunknak, milyen forró szeretettel örökítette meg a magyar hazát. K. S. jegyzet ezen kötetben bemutatott Krúdy Gyula írások az alábbi könyvekben és lapokban jelentek meg. Nyírség. Pest 1916. 1917. Nyíri Virtus. Pesti Napló 1907-294-es. Nyíri Hangok. Pesti Napló 1911-308-es. Őszinte Nyíregyházi Kalauz. Reggeli Hírlap 1924. X. 17-es. A Nyíregyházi Ember. Világ 1924. Vi. 8-es. Nyíri Pajkos. Nyíri Furkó. Nyalka Pecek. Magyarország 1924. Iv. 17-es. A mai Nyíregyháza. Világ 1924. X. 14-es. A Nyíregyházi Beduinok. Tolnai Világlapja 1925-3-es. Nyíri Mese. Magyarság 1927. X. 9. A Nyíregyházi Öreg Diákok. Magyarság 1927. Vi. 6-7-es. Vándorlegények. Magyar Tükör 1921. Baja és Társai. Magyarország 1921. Vi. 20-es. Csárda a Kiskunságban. Magyarország 1924. Vi. 29-es. Hó Megáj, a Kondorosi Csárdánál, a mai nap 1927. X. 14-es, ismét divatba jött a kulacs, Magyarország 1920. I. 18-es, Gyertyaszentelő medvéje, Magyarság 1929-10-17-24-es. Visegrádi emlék, Pesti Napló 1907-144-es. Balatoni Hangok, Új Idők 1908. I. kötet 88-1. Nyári Fény. Kánaán könyve, 1919, Balaton révészei, Magyar Tükör, 1921, Jókai Mornál, a Füredi Uradalomban, Magyarság 1927. I. 27-es, a Betyárok ország útján, a mi atyán kévéből, 1920 úti naplomból, Új Idők 1926. I. kötet 323-324-1. Tokaj, Világ 1910-85-es, Őserdőben, a Podolini Takácsné, 1911, Néma Magyarország, Kánaán könyve, 1919. Mortua aqua, latin holtvíz, halastó, tóvizegyházi előjáró, román, épp azáltal hitelképességű kockás eszköz ingyen számlálatlan,